Köszöntöm ezeket, szervusztok! Szinte napra pontosan 2 hónappal ezelőtt robbant ki az úgynevezett kegyelmi botrány, amikor is napvilágra került a hír, miszerint Novák Katalin, akkori köztársasági elnök 2023-ban kegyelemben részesítette Kónya Endrét, aki egy pedofil bűnelkövetőnek volt a bűnsegédje. A botrány hatására Novák Katalin végül lemondani kényszerült köztársasági elnöki posztjáról, és kisvártatva Varga Judit, egykor igazságügyi miniszter is bejelentette, hogy teljesen visszavonul a politikától. Novák Katalin és Varga Judit tehát már nincsenek, de velük együtt a figyelem is elpárolgott a gyermekvédelem ügyéről, amely 2 nappal ezelőtt abszolút uralta nyilvánosságot, mostanra viszont szinte alig esik szó róla. Pedig hát azok a rendszer szintű problémák, amelyekről akkor igen kimérítően beszélt a sajtó, most is jelen vannak, a politikai megoldások nem igazán mutatkoznak a horizonton, és nyilvánvaló, hogy rengeteg lappangó probléma is még feltárásra kellene, hogy várjon, amelyekről még valószínűleg nem is tudunk, valószínűleg a gyermekvédelmi szakemberek az egyedüliek, akik tudnak róla, de legtöbbjük nem tud szólni, nem mer szólni, egész egyszerűen azért, mert iszonyatos költsége van a nyilvánosságban annak, hogyha valaki egy ilyen ügyben, amit ilyen felfokozott politikai érdeklődés övez, véleményt nyilvánít. Ma szerencsénkre egy olyan gyermekvédelmi szakember ül itt velem szembe a stúdióban, akinek évtizedes tapasztalata és évtizedes hitelessége van a témában. Ő vállalta azt, hogy elsőként a Partizánon beszél átfogóan arról, hogy hogyan élték meg a gyermekvédelmi szakemberek a kegyelmi botrányt, egyáltalában mik azok a témák, mik azok a kihívások, amelyekre szinte semmilyen fény és figyelem nem irányult, nem csak most, hanem az elmúlt 3 évtizedben sem. És beszélgetünk vele arról is, hogy egyébként, ha a megoldást próbálnánk keresni mi, magyar társadalom, akkor merre kellene tapogatóznunk annak érdekében, hogy nem csak, hogy megvédjük a gyermekeket a bántalmazóktól, hanem, hogy a gyermekvédelmi rendszerbe bekerülő gyermekek számára a lehető legjobb körülményeket biztosítsuk. A mai vendégem nem más, mint Illésné Áncsán Aranka, azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt még megtenném, 2 szolgálati közleménye van a számotokra. Az egyik, hogy mindenképpen iratkozzatok fel a csatornánkra, ha még nem tettétek volna meg. A másik pedig, hogyha még nem rendelkeztetek 2024-ben a személyi jövedelemadótok 1%-áról, akkor azt kérlek, hogy adjátok a Partizánnak. Ez a legfontosabb támogatási forma, amivel hozzá tudtok járulni a működésünkhöz. Előre is köszönöm, ha megtiszteltek bennünket ezzel a támogatással. És akkor fordulok mai vendégemhez, Illésné Áncsán Arankához. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, én megköszönöm a meghívást.
Ahogy a felvezetőben mondtam, szerintem tényleg kielégítően vagy kimerítően próbálta a független nyilvánosság tárgyalni azokat a problémákat, amelyekről tudhatunk a gyermekvédelmi rendszerben. Úgyhogy lehet érdemes azzal kezdenünk, igazából szerinted mi az, ami kifejezetten kimaradt a diskurzusból. Felteszem, hogy te is követted eléggé közelről azt, hogy a különböző hírportálok, tévéstúdiók és így tovább hogyan próbáltak lekövetni az eseményeket. Tehát ha a kirívó rendszer problémáktól elvonatkoztatunk, szerinted mi az, amiről tudnia kellene a nyilvánosságnak, de jelenleg nem tud róla, mégis napi szinten akadályozza a gyermekvédelemben dolgozóknak az érdemi munkáját?
Hát a legnagyobb probléma nyilván a gyermekvédelemben az, hogy az egész rendszer alatt már megingott a talaj, tehát igazán nem működik a rendszer. Ami legszembeötlőbb az az, hogy a gyerekeknek nincsen megfelelő és elegendő gondozási helye. Ez az, ami a legmegdöbbentőbb. Ugye nyilván ez messze esik most attól a tém a kegyelmi ügytől, de a legnagyobb probléma, ami a gyerekvédelemben van, az az, hogy igazán nem működik. És a legszembeötlőbb pedig, amikor nem tudod elhelyezni a gyermeket. El kellene hozni mondjuk egy nevelőszülőtől, vagy ki kellene hozni a kórházból a pici babákat, akiket vagy ott hagyott a szülő, vagy nem engedi a védőnői szolgálat, hogy hazavigyék, gyámhivatal, és nincs hely. Tehát ez azt gondolom, hogy ez nagyon...
Intézményi férőhely nincs, vagy családok nincsenek, vagy nevelőszülők pontosabban, akik fogadnák ezeket a gyerekeket?
Egyik sem.
Melyik lenne inkább szükség?
De a kettőre.
De hogyha választanod kéne, vagy priorizálni a kettő között?
Azt gondolom, hogy ez ennél összetettebb ez a történet.
Segíts, akkor megértenem, kérlek.
Jó, tehát, hogy nyilván nagyon kevés a nevelőszülői férőhely, égető az a probléma, hogy kisgyerekek, akiknek nincsen keresnivalójuk egy gyerekotthonban, ahol kamasz fiúk, lányok kellene, hogy elhelyezve legyenek, és kisebb gyerekek is nagyon sokan odaszorulnak szembe a törvényi rendelkezéssel, mert nincsen elegendő hely. Tehát nyilván elsősorban nevelőszülői férőhely kellene, de hát talán nem innen kellene kezdeni, mert hogy a legnagyobb probléma azért nincsen, mert hogy talán sokkal több gyerek kerül be a rendszerbe, mint ahánynak be kellene kerülnie, és ezt úgy lehetne megelőzni, hogyha az alapellátás, értem ez alatt azt, hogy amikor a gyermeket még nem emelik ki a családból, tehát a családban él a gyerek, akkor alapellátás keretein belül foglalkoznak vele, amennyiben ez szükséges, és ha az alapellátás jól működik, megfelelő szinten működik, akkor nem kerül be ennyi gyerek a gyerekvédelmi szakellátás rendszerébe. Mert az, hogy miért nincsenek férőhelyek, hát az is egy összetett probléma.
Szerintem nagyon sok romantikus tévképzet övezi a gyermekvédelmi rendszert, ezzel gondolom, hogy te is találkoztál pályafutásod során bőséggel. Ugye nem lehet elégszer elmondani, hogy a gyermekvédelmi rendszerben benne lévő gyermekeknek a döntő többség egyébként családból került kiemelésre, tehát nem árvákról beszélünk, mint ahogy a Dickens-i fantáziák alapján sokan ezt elképzelik. De hogy valószínűleg vannak olyan típusú tévképzetek is, amelyek arról szólnak, hogy ezek kiemelkedően, nem tudom, egy magatartászavaros, viselkedészavaros, nehezen kezelhető, különböző pszichés adott esetben fizikai atrocitást megélt gyerekek, akiknek kiemelkedően nehéz az életük és a sorsuk, ami nyilván részben igaz, de részben valószínűleg egy kicsit az is túl van dramatizálva, de összességében mégiscsak az érdekelne, hogy a te pályafutásod során te találkoztál olyan gyerekrel, akiről azt gondoltad, hogy bármilyen, nem tudom én, pedagógiai elvet, módszertan, stb. Figyelembe véve is, egyszerűen nem vagy képes a sorsán segíteni, javítani. Tehát mit lehet csinálni akkor egy gyermekvédelmi szakembernek, amikor ilyen kikerületetlenül szembesül a saját módszertani korlátaival?
Én nagyon-nagyon sok gyerekkel találkoztam az évek során, nyilván 40 év alatt. A Tiszadobi gyerekotthonban, ahol először dolgoztam, 100 fölötti gyereklétszám volt, tehát nagyon sok gyerek megfordult az intézményben, és igazán egyetlen egy fiúról gondoltam azt, egy fiúról az elmúlt év tizedekben, Hogy igazán nem látom az utat, hogy mit lehetne vele kezdeni. És még az ő esetében is volt egyszer egy olyan szituáció, amikor ez a fajta elgondolásom egy kicsit megingott, mert azt láttam, hogy mégiscsak megmozdult benne valami, tehát olyan érzelmi állapotot mutatott, amiből arra tudtam következtetni, hogyha ő érez valamit egy bizonyos szituációban, akkor vele is lehet valamit kezdeni. Tehát én azt gondolom, hogy minden gyerekkel meg kell próbálni. Sajnos nem annyira tévhit az, hogy a gyerekvédelmi rendszerbe nehézesebb gyerekek kerülnek be. Tehát meg kell, én azt gondolom, hogy ma a mai gyerekek egyébként is nehezebben megfoghatóak, nem értjük őket, és ezt így értem akár a fiatal szülőkre is, hogy így olyan dolgokat hoznak a gyerekek, amiket mondjuk a mi gyerekeink nem úgy éltek meg, nem úgy hoztak. Nyilván a társadalmi környezet, ami körülvesz bennünket, ebből ez következik. Na most, hogyha ezt így levezetem végig, akkor azok a gyerekek, akik bekerülnek a gyerekotthonba, ők halmozottan, rájuk halmozottan igaz az, hogy kevésbé értjük őket, hoznak egy csomó sérülést, már az egy óriási trauma számukra, amikor kikerülnek a családból, tehát bármelyik gyerek, aki otthonról eljön, az már traumatizált. De nyilvánvalóan azt megelőzően, hogy ők bekerülnek, sok-sok nehéz történeten mennek keresztül, mire odáig jutnak, hogy el kell jönni otthonról. És ezeket ők hordozzák magukban. Tehát nem egyszerű ezekkel a gyerekekkel bánni. Azt gondolom, hogy nagyon nagy szaktudás kell. Akár nevelőszülőről beszélünk, akár gyermekotthoni szakemberről beszélünk. Nagyon tudni kell azt, hogy hogyan nyúlunk ezekhez a gyerekekhez, hogyan dolgozunk velük.
Azt jól tudom, hogy te februárban mondtál föl.
Igen.
Ami ugye egybeesett a kegyelmi botránnyal.
Igen.
Milyen összefüggés volt a kettő között, hogyha volt bármi összefüggés?
Nyilvánvalóan volt. Azt gondolom, hogy ez egy de nagyon megdöbbentő döntés volt, aminek a legsúlyosabb része talán az volt, hogy az igazgató helyettes az visszamehetett volna akár dolgozni gyerekvédelembe is, vagy akár gyerekekkel is, hiszen mindent eltöröltek, ami az ő bűnösségére vonatkozott. Ez nagyon megdöbbentő volt a számomra. És hát az emberben ilyenkor, tehát tenni akarsz valamit, és azok között, a körülmények között nem tartottam volna etikusnak, hogy én bármit tegyek, és szégyenkeztem amiatt, hogy elindult az influencereknek egy megmozdulása, és azt gondoltam, hogy kutyafáját neki, és mi gyerekvédők, miért nem ütjük a vasat, hogy ez így nem jól van. Tehát azt gondolom, hogy nem volt szabad csöndbe maradni, mint ahogyan az ezt követő időszakban sem szabad csöndbe maradni, és ez volt az oka. Tehát nyilván az is, hogy azt mondtam, hogy én biztos, hogy ha nincs is közöm ahhoz, amit megszerveztek itt az influencerek, de legalább tegyem oda az arcomat, hogy azt mondjam, hogy jó, igazuk van, és valóban ezt így nem szabad hagyni, csinálni kell valamit, tehát hogy legalább az ember mozduljon így el. És nyilván a belügyminisztériumhoz tartozik az a szervezet, ahol én dolgoztam, a jogvédelmi szolgálat. Nem tartottam volna etikusnak, hogy állami alkalmazottként mondjuk kibeszéljek abból a körből. Mindegy, ez, én így gondolom, hogy az volt a helyén való, hogy az ember ilyenkor föláll, és azt mondja, hogy jó, akkor csináljuk azt, ami a dolgunk. Tehát az a minimum volt, hogy az ember azt mondja, hogy hát ez így nem jól van.
Tehát akkor azzal tiltakoztál az állapotok ellen, hogy fölmondtál a munkahelyet, nagyon jól értem?
Nem tiltakoztam, hanem nem tudtam volna már szembenézni magammal. Tehát nem sokszor nézek tükörbe, mert nem nézegetem magam annyiszor, de azért reggelente igen. És nem, egyszerűen nem tudtam volna már szembenézni magammal, meg oda kell állni a régi gyerekeim elé, akikkel dolgoztam, vagy azok elé, a fiatalok elé, akiknek a sorsa iránt ma is felelősséget érzek, és dolgozom érte, meg a saját gyerekeim előtt is, hogy gyerekvédelmi szakembernek hívom magam, és egy ilyen helyzetben, bocsánat, kussolok.
Nyilvánvalóan ez egy lelkiismereti döntés volt a részedről, és biztos, hogy minden szempontot mérlegeltél, de mérlegelted azt, hogy a felmondásoddal, hogyha ez így önkéntes volt, akkor gyakorlatilag a rendszer egészen veszít egy álhatatos, elkötelezett gyermekvédelmi szakembert, tehát végsősorban igazából a gyerekek veszítenek egy álhatatos és elkötelezett szakembert.
Egész biztos, hogy nem. Tehát én azt gondolom, hogy én teszem a dolgom. Azt gondolom, hogy abban a közegben, ahol dolgoztam, ott már én több mindent nem tudtam volna csinálni. Én teszem a dolgom. Az a dolgom, hogy ha most figyelem van a gyerekvédelmen, és kinyitja a szemét, fülét a társadalom, és azt mondja, húha, hát mi is ez a rendszer, meg hogy is működik, és mi a baj, megkérdezik, akkor azt mondjuk már el. És ha bármit tehetünk azért, hogy változást érjünk el, akkor azt tegyük meg. És ezt amilyen módszereket az ember talál, azzal él. Úgyhogy ennek kapcsán volt az, hogy februárban felmondtam, de márciusban már tartottunk egy konferenciát, ami kifejezetten arról szólt, hogy nézzük már meg, hogy mennyi baj van a gyerekvédelemben, mi a gond, és mit kellene csinálni, merre kell elindulni. És azt gondolom, hogy ez egy első lépés, ütni kell a vasat, és nem szabad azt hagyni, hogy a figyelem elterelődjön erről a területről, erről a problémáról. Rendbe kell szedni valahogy, és nekünk az a dolgunk, hogy beszéljünk erről. Akik szakembereknek tartjuk magunkat, gyerekvédelmi szakembereknek, nekünk ez dolgunk.
Csak hogy pontosítsuk, tehát, hogy az influencer tüntetésre te szerettél volna kimenni, és azt érezted, hogy ezt közalkalmazottként nem illdomos megtenned, és ezért mondtál föl, vagy pedig érkezett hozzád olyan jelzés, hogy te neked választanod kell, hogy nem tudom én, a gyülekezési jogodat fogod gyakorolni, vagy pedig a szakmádat, mert a kettőt a belügyminisztérium nem tudja elfogadni egyszerre.
Nem érkezett hozzám ilyen jelzés, sőt, amikor azt mondtam, ugye előző nap mondtam föl, a tüntetés előtti napon, és azt is elmondtam, hogy ennek egyik oka például ez, akkor, sőt, azt mondták, hogy semmi probléma nincsen, hát menjek ki, de ne jöjjek el a szervezettől, tehát nem bántottak ebben a témában engem, de amúgy meg nem lett volna jelentősége részemről.
Azt, hogy ütni kell a vasat, és hogy mindenféle törvénymódosításokkal kell készülni, ezt maga a miniszterelnök sem titkolta. Ugye az évértékelő beszédében elég élesen megfogalmazta azt, hogy milyen irányokba szeretné a gyermekvédelem ügyét terelni. Nézzük meg egy rövid összeállítást arról, hogy pontosan milyen szavakkal élt Orbán Viktor, és aztán szeretném, hogyha erről kérdezhetnélek téged.
Jó.
A magyar gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni. Át kell fésülni, és ki kell egészíteni a gyermekeink védelmét hivatott jogszabályainkat az alkotmánytól a miniszteri rendeletekig. Az áldozatok kálváriája kötelez bennünket. Arra kötelez, hogy megerősítsük a gyermekvédelmi intézményeink vezetését és felügyeletét, az ott dolgozókra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat. Mindezeket együtt pedig egy új gyermekvédelmi törvénycsomag formájában be kell nyújtanunk az országgyűlésbe. A képmutató és kétszínű baloldal ott majd vitézkedhet. Na, ott majd lehet kapaszkodni.
Ugye nem tudjuk még, hogy pontosan ez mit fog jelenteni, mert azóta is várat magára ennek a komplex törvénycsomagnak a benyújtása, de hogy a te megítélésed szerint mindaz, amiről Orbán Viktor beszélt, az segíteni fog a gyermekvédelmi rendszer válságán. Egyáltalán milyen típusú törvénymódosítások lenne szükség, ha szükség van egyáltalán ilyesmire?
Láttam ezt a megnyilvánulását Orbán Viktornak nyilván akkor, amikor ez megtörtént, mert az ember nyomon követi, hogy mi zajlik. Én ezt nagyon nehéz szívvel hallgattam, tehát hogy nem volt kellemes ezt hallgatni. És azért, mert azt gondolom, hogy ez olyan fényt vet a gyerekvédelemre, ami nem szerencsés. Mármint, hogy úgy értem, a gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek egy nem jó üzenet. A gyerekvédelemben dolgozó kollégák nagyon kemény munkakörülmények között, nagyon rossz feltételek között, nagyon kevés támogatás mellett dolgoznak, nagyon kevés fizetésért, brutálisan keveset keresnek a szakellátásban dolgozó emberek, az alapellátásban is. És egy ilyenfajta, nyilván ez egy fenyegetésnek tűnik, amikor az ember ezt hallgatja. Nem az jut eszébe az embereknek, hogy ó, de jó lenne a gyerekvédelembe menni dolgozni, hanem elijeszti, és mi az, ami ebből egyáltalán csábító tud lenni? Hát azt gondolom, hogy semmi. Tehát, hogy érteni kellene szerintem, hogy akik a gyerekvédelemben élnek gyerekként és dolgoznak felnőttként, milyen helyzetben vannak, milyen szituációban vannak, és úgy kellene a módszereket megtalálni. Ugye elindult az a fajta történet, hogy felülvizsgálják az intézmények vezetőit. Na most az intézmények vezetői, mióta ilyen központosítás van, elég messze kerültek a gyerekektől, tehát az, aki intézményvezetőként dolgozik, kevésbé találkozik a gyerekekkel, mint a gyerekfelügyelő, a nevelőtanár, a pszichológus, a gépkocsi vezető. Szóval, hogy az egy fontos dolog, hogy lássuk azt, hogy ki jön be a gyerekvédelembe, milyen személyiségű ember, alkalmas-e arra a feladatra, amit csinál, de ha jól akarom ezt elkezdeni, akkor nem biztos, hogy a vezetőnél fogom kezdeni, de nyilván ez sokkal messzebb kell ehhez a történethez menni, mert azt gondolom, hogy szociális területre, mint ahogyan az oktatásba is, gyerekvédelembe is, amikor a képzésbe beindul egy fiatal, akkor talán célszerű lenne megnézni, hogy személyiségében alkalmas-e arra, amit ő most meg fog tanulni.
Mert ma alapvetően akkor a hiány, hogy gyakorlatilag boldog-boldogtalan, ha jelentkezik, lehet belőle gyermekvédelmi szakember?
Ezt úgy azt gondolom, hogy nem nagy túlzás, de ezt például sosem vizsgálták, se a pedagógus pályán, se a gyerekvédelmi, nem nézték meg, hogy milyen személyiségű az az ember, aki erre a pályára szánja saját magát.
De bocsáss meg csak, mert én teljesen tájékozatlan vagyok a témában, ezért engednek, hogy nagyon éleseket kérdezzek. Tehát alapvetően még csak egy olyan típusú, nem tudom én, pszichológiai alkalmassági vizsgán sem kell keresztül mennie, ami mondjuk azt megnézni, hogy nem tudom, mondjuk az indulatkezelés területén vannak-e kihívásai, tehát képes lesz-e mondjuk azokat a stressz helyzeteket kezelni, ami egy gyermeknevelésével óhatatlan együtt járnak. Ez sincs.
Nincs. nincs.
Ez nincs?
Nincs, nincs, egyáltalán nincs.
Akkor bocsáss meg, nem tudom, tehát mondjuk azt sem vizsgálják, hogy mondjuk az adott illetőnek van-e olyan típusú szexuális devianciája, ami miatt mondjuk a gyerek bármilyen típusú kitettséget szenvedhet el mellette?
Nem, tehát nyilvánvalóan nem. De ez a pedagógus pályára is ugyanúgy igaz, szociális területen dolgozókra igaz, gyerekvédelemre igaz.
Milyen nemzetközi gyakorlat, bocsáss meg?
Egyébként én azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen típusú vizsgálat, ez segíthetne a pályakezdőknek is. Tehát, hogy nem feltétlenül csak ezeknek a kiszűrésére, hanem hogy egyáltalán, ha valaki nem kellő önismerettel indul neki egy ilyen pályának, és mondjuk gyönyörű rózsaszín ködök veszik körül a fejét, hogy ő nagyon szeretne segíteni ezeknek a tündérgyerekeknek, akik itt apa, anya nélkül vannak, és hogy szívét, lelkét beleteszi, kitanul egy szakmát, beesik egy gyerekotthonba, és egy hét múlva kétségbe esetten rohan el hanyat homlok, hogy Úristen, hogy viselkednek ezek a gyerekek, ide tettem a szívem, lelkem eléjük, és akkor mindent megpróbálnak, hogy kicsináljanak. És a gyerekek amúgy ezt sajnálják, az ilyen szituációkat, mert azt mondja, jaj, de aranyos volt, de, és hogy milyen kár, hogy elment. De nyilvánvalóan megpróbálják. Na most, hogyha valaki nem tudja, hogy ő ezeket a helyzeteket nem tudja majd jól kezelni, és megtanul egy szakmát úgy, hogy utána nem tudja gyakorolni, tehát több oldala van ennek a történetnek, tehát azt gondolom mindenképpen fontos lenne egyfajta ilyen személyiségvizsgálat valamilyen módon.
Milyen nemzetközi gyakorlat, tehát akár a környező országokban szintén azt lehet látni, alapvetően mindenfajta szűrés nélkül kerülnek be, akár oktatási rendszerbe, akár gyermekvédelmi rendszerbe, akár nevelőszülővé a jelentkező felnőttek?
Kellene tudjak válaszolni erre a kérdésre, de megmondom őszintén, nem néztem utána.
Jó, oké. Amit akartam kérdezni tőled alapvetően még, hogy mindig szokta rá utalni a különböző interjúidban, hogy a 97-es gyermekvédelmi törvény az nagyon sok mindent rendezett a terület viszonyaival kapcsolatban. Azóta azért hát majdnem negyed század telt el. Sőt, hogyan látod, ma is alkalmas az a törvényi keret arra, hogy a kor kihívásaival szemben a gyermekek megfelelő védelmet kapjanak, csak jól kellene használni ezeket, vagy ténylegesen felülvizsgálatra szorulna, tehát van megalapozottsága annak, amiről Orbán Viktor beszél, csak lehet, hogy más típusú szándékokat is oda kéne helyezni azok mellé, amiket meghirdetett.
Igen, ez a kérdés másik fele volt, és én erre nem válaszoltam, pedig nagyon fontos dolog. Az 1997-es törvény egy nagyon jó törvény.
Miért?
Európai szintű rendszerét teremtette meg a gyerekvédelemnek. De azt el kell mondani, hogy már a kezdetektől kezdve, bár egy nagyon gyönyörű időszak volt a 97-es évtől kezdődően, mondjuk egy 10 év, amikor elkezdett építkezni ez az új rendszer, és tényleg nagyon jó volt gyerekvédelemben dolgozni, mert láttad, hogy az, ami korábban egy ilyen nagy katyvasz volt, mert nem átláthatatlan rendszer, mindenki csinálta a maga feje szerint a dolgokat, nem tudtad, hogy miért kerül be egy gyerek, miért kerül ki, hogy történik, nem volt kapcsolata a családokkal a gyereke, bekerülő gyerekeknek. Ez egy csomó rendezetlenség volt, és ez a törvény minden szépen a helyére tett. Azt gondolom, hogy egy európai szintű, nagyon jó színvonalú törvény volt, és ma is azt kell mondani, hogy ma is az. Tehát tulajdonképpen már az elejétől kezdve nem lett mellétéve az anyagi háttér, ami egy tökéletes működéshez jó lett volna, és ez az elmúlt időszakban romlott, nem javult, és jó néhány részét ennek a törvénynek, akár mondjuk az anyagi háttér hiánya miatt nem tartjuk be, nincs kellőképpen monitorozva, csináljuk, nem csináljuk, így csináljuk, vagy nem, hol csúszik el. Tehát az egy jó törvény. Nyilván vannak olyan részei, amikkel én nem feltétlenül értek egyet, vagy akkor sem értettem, de ezek ilyen nagyon...
Egyet meg nem ez, ami csak azért, hogy hát, hogyha mégiscsak nézik szakmabeliek is a műsort.
Nekem akkor, amikor a 12 éven aluli gyerekekről azt mondták, hogy az összesnek nevelő szülőhöz kell kerülni, akkor én azt mondtam, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Hogy ezt nem lehet megcsinálni. Tehát akkor én ezzel nem értettem egyet.
De mert nem kívánatos, vagy mert nem realisztikus a megvalósítása?
Kívánatos, de nem realisztikus.
Aha.
De ez csak annyi, hogy én azt gondolom a nevelőszülőkről, hogy ők különleges személyiségű emberek. Olyan dolgokat követelünk meg egy nevelőszülőtől, amire borzasztóan kevés ember alkalmas személyiségében. Ez egy nagyon nehéz feladat, és nem csak azért, mert a gyerekek olyan állapotba jönnek be, amilyen állapotba bejönnek. Ez egy 24 órás szolgálat. Én magam, aki a nap jó részét a gyerekotthonban töltöttem akkor, amikor gyerekotthonban dolgoztam, egy nagyon minimális idő volt, amit nem, de nem lettem volna jó nevelőszülőnek, mert muszáj nekem az, hogy legalább egy-két óra legyen, hogy én becsukom az ajtót, nem szól hozzám senki. Ezt egy nevelőszülő nem tudja megtenni. Ott bármi történhet. Ezek a gyerekek, akik bekerülnek az ő traumáikkal, problémáikkal, állandó figyelmet igényelnek. Van olyan gyerek persze, aki nem, szerencsés esetben, de ez kiszámíthatatlan. És egyáltalán, hogy az ember úgy tudja szeretni ezeket a gyerekeket, hogy utána képes legyen mondjuk őt örökbe adni, haza gondozni, ez is egy nagyon, nagyon nehéz feladat. Tehát bekerül egy gyerek mondjuk csecsemőként, 4 évig neveled, és akkor elviszik örökbe, kitépik a szívét az embernek. És ezt nagyon, nagyon sok nevelőszülő nagyon nehezen is éli meg. Tehát, hogy ez egy gyász. Nem csak neki, hanem a családnak is. De ez a feladat.
Hány nevelőszülő van nagyságrendileg most a rendszerben, és hányra lenne szüksége az, hogy jól működjön a rendszer?
6000 van, még további 2000-re lenne most szükség.
Tehát harmadával több?
Igen. Tehát, hogy ennyi nevelőszülő hiányzik, amiből persze következnek olyan dolgok, hogy oda tesszük a nevelőszülőre még a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik gyereket is, mert nincs hely, a gyereknek meg nagyon kellene egy nevelőszülős hely.
Van olyan nevelőszülő, aki akár 6-nál is több gyermekért
igen.
felel?
Igen, és hát azt bele kell gondolni, hogy ez mit jelent.
A törvény szabályozza?
Szabályozza, igen, de nem tudjuk már betartani, éppen emiatt, hogy olyan nagyon sok nevelőszülő hiányzik. De ennek a másik oldala nem az, hogy ugye lehet látni, hogy tényleg nagyon remek kampányokat szerveznek az egyes nevelőszülői hálózatok, tényleg olyan szép, hogy igazán... De nem nincsen elég nevelőszülő, és nem nő a nevelőszülők száma, hanem mennek ki az idősebbek, sokan hátat fordítanak ennek a területnek, mert borzasztóan kevés az, amit ők anyagilag kapnak, tehát amit fizetségként kapnak mondjuk, meg amit a gyerekekre kapnak ellátmányt, az is kevés már arra, hogy jó színvonalon el tud tartani azt a gyermeket.
A törvény hány főben maximalizálja az egy nevelőszülőnél elhelyezhető gyerekek számát?
Ez ugye úgy van, hogy a saját gyerekedet is beszámítják, tehát helyzettől függ. De mondjuk, ami így ideális, az egy maximum 5 fő saját gyerekkel együtt.
Saját gyerek nélkül is lehet 5 fő akár?
Igen.
És ehhez képest nagyságrendileg mondjuk mi a medián szám? Hány gyerek van egy szülőnél?
Nem tudok pontos adatokat, hülyeségeket nem akarok mondani, de sokan vannak, akik e fölött vannak.
Sokan,
igen.
Mert egyszerűen tényleg az van, hogy annyira kevés a nevelőszülő, hogy muszáj.
Így van, és rábeszéli a hálózat a nevelőszülőt, hogy de vedd oda magadhoz, mert látod, itt van, és nem tudunk vele mit kezdeni, és nagyon nehéz a helyzet. És megérti az ember persze a nevelőszülői hálózatot is, mert egyébként ez volt a legrosszabb látni már a munkám során az utolsó időben, hogy egyszerűen nem tudsz segíteni gyereknek. El kellene jönni egy nevelőszülőtől, mert mondjuk már föladta ezt a harcot, és nem tudják hová elhelyezni a gyerekeket, mert nincs férőhely.
Ugye két dolog van, ami markánsan mutatja a mostani kormánynak a szociálpolitikával kapcsolatos gondolkodás módját. Az egyik az, hogy a szociálpolitikát következetesen gondoskodás politikára nevezték át. A másik pedig, hogy a nevelőszülői hálózatokat az elmúlt évben egyre inkább az egyházakhoz rakták át. És gyakorlatilag ők a munkáltatói nevelőszülőknek, és ők biztosítják a szakmai támogatást is. Nekem ez úgy tűnik, hogy ez gyakorlatilag a nyílt bevallása annak, hogy a magyar állam nem képes megküzdeni azzal a feladattal, amit a gyermekek nevelőszülőkhöz való elhelyezés és a nevelőszülők támogatása jelentene. De hogy értékeled ezt a fejleményt?
Hát képesnek biztosan képes lenne, mert mi az, ami kell ehhez? Pénz kell hozzá, azt oda tudja tenni. Ugye ő tudja oda tenni az egyháznak is, meg saját magának is. Szakembereket képezni kell, meg tudja csinálni. Persze, meg tudja csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy ez akarat kérdése, meg nyilván ebben van, gondolom én, politika is, hogy miért az egyházakra számítunk ezekben a kérdésekben.
Tehát azt mondod, hogy egyébként alkalmasság az lehetne, az akarat hiányzik.
Akik az egyházaknál dolgoznak, tehát ugye magasabb normatívát kapnak az államtól, mint a saját otthonaik, és ugyanúgy szakembereket alkalmaznak, ha kedvező a helyzete egy hálózatnak, mondjuk egy egyházi szervezetnek anyagilag, akkor nyilván magasabb színvonalon tudja ellátni a feladatát. De ennek a magasabb ellátásnak egy jelentős részét az állam teszi oda.
Neked több mint 4 évtizedes szakmai tapasztalat áll a rendelkezésedre. Hogyan írnád le a magyar államnak az ez alatt, a 4 évtized alatt tapasztalt viszonyulását a gyermekvédelmi feladatokhoz?
És azt tudom mondani, hogy az elmúlt 4 évtizedről beszélünk, tehát nem csak mostról, hanem visszamenőleg azt gondolom, hogy mindig a legvégén volt a sornak a gyerekvédelem. Ők nem figyelnek ezekre a gyerekekre, nem érdekes a gyerekvédelem, mint olyan. De szerintem ez korábban is így volt. Egy olyan időszakot tudok, amikor nagyon jó volt gyerekvédősnek lenni, ez a törvény megszületése. Volt egy nagyon szuper csapat, aki ezt a kormányzati vonalon is vitte, és számítani lehetett rá, és ismerték, hogy mi az, ami az intézményekben zajlik, érdekelte őket. De egyébként ez egy mostoha területe volt mindig, azt gondolom, a politikának.
A Tiszadobról való elkerülésed után indítottál egy civil szervezetet, hogy ez volt a Tűzcsiholó Egyesület. Mit gondolsz, mi a funkció igazából a civil szervezeteknek a gyermekvédelmi rendszer egészében? Tehát, hogy igazából ti a lukakat tömköditek? Vagy vannak ilyen nagyon jól elhatárolt feladatok, amelyeket igenis sokkal jobban meg lehet oldani egy civil alapon. Tehát mennyiben a belátása annak, hogy az államot nem lehetett rávenni arra, hogy megfelelő körülményeket biztosítson, és akkor legalább ilyen kisebb projektekkel, kisebb beavatkozásokkal, de érdemben tudjatok jól hasznosulni. Ez volt inkább a belátás az egyesület megalapítása mögött, vagy egyébként az, hogy nem, igenis vannak olyan részterületek, amelyekben sokkal jobban tud az állam is együttműködni és feladatokat ellátni, ha bevonja a civil szervezeteket.
Lyukakat tömködünk, és akkor egyszerű a válasz rá. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy civil szervezet akkor, vagy olyan, tehát pluszokat kellene hozzátenni ehhez a rendszerhez. Tehát az államnak feladata, hogy ellássa ezeket a gyerekeket megfelelő színvonalon. Ha van egy jó civil szervezet, aki valami plusz tud, vagy színesíteni tudja ezt az egészet, az nagyon jó. Tehát, hogyha plusz dolgokat tud behozni, és akkor ezt a palettát, amit felkínál egy gyereknek, hogy most hova vigyem, akkor a választási lehetőségét ennek szélesíti. Tehát, hogyha azt mondom, hogy van egy nagyon nehezen kezelhető gyerek, aki biztos, hogy lehetne segíteni, mondok egy példát az én elmúlt időszakom, mondjuk a lovas terápiával, vagy a lóasszisztált terápiával, akkor tudom, hogy oké, van egy olyan szervezet, aki segíti az egyik otthont, mondjuk azzal, hogy ő ott biztosítja a lovas terápiát. Tehát azt gondolom, hogy ez így rendben lenne, és akkor tényleg nagyon jó lenne, mert akkor lehetne választani, hogy na, ennek a gyereknek most mire van igazán szüksége, milyen segítségre, és hogyha széles, színes palettát tudunk nyújtani, akkor lehet rajta gondolkodni, hogy mi lenne neki a legjobb. Ma ettől nagyon messze vagyunk.
Ugye az állam, vagy pontosan a magyar kormánynak rendkívül fontos a születésszám föltornászása. Ez visszatérően megjelenik a különböző deklarációikban. Például amikor a Csokra kiemelten sokat költ a magyar állam, ehhez képest nyilvánvalóan jóval kevesebbet a már megszületett gyermekek, akár családon kívül élő gyerekeknek a gondozására. Mit gondolsz erről a tendenciáról?
Hát azt lehet látni, hogy az a fajta családtámogatási rendszer nem segíti elő a gyermeklétszám növekedését. Ezt ugye lehet látni, hogy mondjuk az elmúlt évben mindenféle támogatás ellenére nem növekedett a gyerekek létszáma. Hát azt gondolom, hogy ezt így egyértelmű a kérdésre a válasz, hogy a gyerekekre sokkal több pénzt kellene fordítani, sokkal célzottabban kellene azt megnézni, hogy hol kell tenni azért anyagilag is, hogy a gyerekek jól léte az jobb legyen, tehát hogy emelkedjen a gyerekek ellátásának a színvonala, és ez ugye ezer ilyen, hát nem ezer, de azért jó néhány irányt lehet, akár az egészségügy, a szociális terület, az oktatás területe, ahova oda kellene tenni ezeket a plusz költségeket, a gyerekvédelem, ahova oda kellene tenni. Meg lehetne egy olyan szemlélet, ami most elindult azért külföldön, Finnországra emlékszem, meg talán Észtország, ahol úgy állítják össze az állami költségvetést, hogy külön figyelik azt, hogy minden költségvetési tételnél, hogy a gyerekekre ez milyen pozitív hatással van. És ez teljesen logikus lenne egyébként, hiszen a gyerekekben van a jövő. Ha oda nem tesszük azt, amire szükség van, akkor merre felé tartunk?
A Partizánnak a hírháttérű műsorában a péntek reggelben volt vendégünk Gyurko Szilvia, pontosabban a Szurovec Szilvés kollégámnak a vendége, és ott a gyermekvédelemnek szentelt adásban arról beszélt alapvetően, hogy kifejezetten a gyerekek halálával végződő bántalmazási ügyek legnagyobb része az a nevelőszülőknél történik. Te az előbb utaltál arra, hogy jelentős a túlzsúfoltság. Van a kettő között a te megítélésed szerint erőteljes összefüggés, vagy máshol kell keresni az okokat?
Biztos, hogy van összefüggés a kettő között. Azzal, hogy baj van, tehát hogy már eleve, ugye amikor mondtam, hogy nem értettem egyet a törvénynek ezzel a módosításával, amikor azt mondtuk, hogy 12 éven aluli gyerek összes menjen nevelőszülőhöz, mert azt mondtam, hogy ebből az fog következni, hogy elkezdünk fölvenni nevelőszülőket, nem szűrjük meg megfelelőképpen, hogy ki az, akit fölveszünk, és akkor erre a feladatra alkalmatlan emberek is bekerülnek, és ebből tragédiák lesznek. Én ezt a törvény megszületése idején mondtam, hogy ebből ez így nem lesz tartható.
Van egy ilyen városlegenda, ugye, hogy alapvetően kifejezetten a testi fogyatékkal született gyerekeket és a cigány gyerekeket a legnehezebb elhelyezni befogadó szülőknél. De érdekelne az, hogy például a nevelőszülők között mekkora az aránya mondjuk a cigányoknak?
Szerintem ugye erre vonatkozóan nincsenek adatok.
Persze, nyilvánvalóan. Ez személyes benyomásaidra vagyok kíváncsi.
Nekem ugye nagyon érdekes volt, hogy Tiszadobon dolgoztam egy jó ideig, és utána átjöttem Közép-Magyarországra, Kecskemétre dolgozni az SOS gyerekfaluba, és nagyon nagy volt a kontraszt. Tehát, hogy amit én Szabolcsba tapasztaltam, nekem azt tűnt föl, hogy jé, majdnem minden gyermek cigány gyerek.
Amikor át... Nevelőszülők is, akikhez adott esetben elhelyeztétek őket?
Hát szerintem igen, tehát hogy ebben nem volt így különbség.
Tehát akkor nem diszkriminatív a rendszer velük szemben?
Én szerintem nem tud diszkriminatív lenni, mert nagyon magas szerintem a roma gyerekek aránya a szakellátáson belül megérzésem szerint. Az, hogy ez Szabolcsba, Borsodba, Hajdúba biztosan így van, ez azt gondolom így van, de csak megérzés, mert hogy nincsen erről adat. Nem, tehát aki nevelőszülőnek jön, az szembesül ezzel a kérdéssel, hogy ez van, ezeket a gyerekeket kell ellátni. Nevelőszülők között is nagyon sok a roma egyébként, ami viszont kedvező. Nagyon sok esetben ez elvárt vagy kívánatos is lehetne, hiszen különösen azoknál a gyerekeknél, akik családból később kerülnek ki, ott hoznak dolgokat, amiket egy roma nevelőszülőnél könnyebben tudnak megélni.
Ugye a beszélgetésen én utaltam már arra, hogy a gyerekek döntő többsége nem árva, hanem kiemelték őket családokból, és bár ugye Magyarországon törvény tiltja az anyagi veszélyeztetettség miatti kiemelést, ez rendszeres gyakorlat. Mennyire elterjedt a te megítélésed szerint? Tehát mekkora lehet az arány azoknak a gyerekeknek, akik azért kerülnek be a rendszerbe, mert a lakhatásukban vagy más típusú megélhetésben korlátozott, akadályoztatott, veszélyeztetett helyzetben élő szülőknél nevelkedett, szülei vannak, de egész egyszerűen elkerülnek tőlük, mert úgy ítéli meg a hatóság, hogy nem biztonságos az ott tartózkodásuk.
Szerintem nagyon magas azoknak a gyerekeknek a száma, akik bekerülése mögött valamilyen módon ott van a szegénység. Csak ugye nem mindegy, hogy hogyan, mi az, ami előtérbe jön. Mondjuk az, ami most látszik településeken, a szegény emberek körében, például mondjuk a drogfogyasztás, vagy egyéb, ezek, vagy az alkoholizmus, azért nagyon sok esetben összefügg mondjuk a szegénységgel. Tehát mondjuk elveszíti valaki a munkáját, nem tudja ellátni a család fenntartói szerepét, megrodjan lelkileg, alkoholhoz nyúl, és a gyerek majd bekerül alkoholizmus miatt a rendszerbe. Vagy elveszíti a munkáját, elveszíti a lakhatását, és ugyanez bepörög ugyanebbe a történetbe. Tehát, hogyha onnan indulunk ki, hogy minden ötödik gyerek ma Magyarországon érintett a szegénység kérdésében, akkor ez nem lehet kérdés.
Igen, ez két
és az elhanyagolásnál is nagyon sokszor azért az van a háttérben.
Tehát amikor a szülő elhanyagolja a gyereket, igen, akkor adott esetben direkt szociálpolitikai segítsége, adott esetben készpénztranszferrel, bármivel is lehetne segíteni, mielőtt egyébként a kiemelés mellett dönt a hatóság.
Nagyon sok energiát kellene arra fordítani, hogy az alapellátás rendszerét rendbe tegyük, és nyilván végig kellene gondolni, hogy melyek azok a pontok, ahol segítségre szorulnának a családok. Itt mondjuk, ami legszembeötlőbb, ez a családi pótléknak a kérdése. Tehát, hogy annyira alacsony a családi pótlék összege, hogy ez igazán nem tud segíteni.
Másfél évtized változatlan.
Így van, és nem tud segíteni. De amivel én nagyon gyakran találkozom, hogy az egyszülős családok, ahol mindegy, hogy apa vagy anya neveli a gyermeket, mondjuk egyet-kettőt, esetleg hármat, és abban vannak kisebb gyerekek is, szinte létezhetetlen a megélhetése egy ilyen családnak. Mert ahol kicsi gyerek van, mondjuk legyen egy 2 éves, vagy legyen egy 3 éves, aki óvodába vagy bölcsődébe jár, az anyukának mellett el kéne menni dolgozni, mert hiszen el kéne tartani a családot. Rezsit kell fizetni, lakbért kell fizetni, gyerekek nagyon sok kiadással járnak, és el kéne mennie dolgozni. De hogy? Még egy nagyvárosban is borzasztóan nehéz 8-tól 4-ig tartó munkát találni. Egyszerűen szinte lehetetlen. Én ezt mondjuk Kecskeméten is megtapasztalom, hogy egy-két olyan cég van, ahová talán be lehet kerülni. És ugye az se tart majd sokáig, mert nem csak a COVID utóhatásaként, hanem egyébként is egy 2 éves gyerek, egy 3 éves gyerek 2 naponta taknyos lesz, a COVID miatt még jobban félnek az intézményekben ezektől a helyzetektől, azonnal vigye haza anyuka, amikor már a 3. héten negyedjére megy haza az anyuka, hogy nem tudok dolgozni, akkor a 5. héten már nem kell menni dolgozni, mert kiteszik a szűrét. És erre valamit érdemes lenne kitalálni, valamiféle akár olyan pénzügyi támogatást, ami mondjuk hasonlít a közhasznú foglalkoztatáshoz, csak mondok egy példát, hogy nem csak odadom, hanem azt mondom, hogy jó, védett munkahely, ide be lehet jönni dolgozni, ha nem baj, hogyha nem tudsz jönni, mert nem fogsz kikerülni, és keresel mondjuk akár egy közhasznú foglalkoztatással azonos bért, mert az is több, mint a nulla.
Segíts valamit megértenem, nem biztos, hogy tudsz nekem segíteni, de hát, hogyha közösen valamit mégiscsak kitálni. Tehát, hogyha a KSH-nak a 2016-os adatszolgáltatását veszük alapul, akkor ott az látszik, hogy minden második gyereket anyagi veszélyeztetettség miatt emeltek ki a családból, amit a törvény tilt. Ha a törvény tiltja, miért éri meg a magyar államnak állandósultan évtizedes viszonylatban törvénysértő módon eljárnia, ami nyilvánvalóan nem szolgálja a gyerek érdekét. De hogyha ilyen nagyon tranzakcionális alapon nézzük, nem szolgálja az államnak az érdekét sem abban az értelemben, hogy sokkal több költséget jelent a nevelőszülői hálózat fenntartása, a gyermekvédelmi rendszer működtetése, és így tovább, és így tovább. Szóval miért éri meg a magyar államnak, hogy folytatólagosan törvénysért?
Biztos jól gondolod, hogy ezt tőlem kell megkérdezni? Én szerintem ugyanaz a válaszom lehet rá, mint ami neked, hogy ez nem éri meg. Tehát, hogy ezt így, különösen, hogyha hosszú távon nézem azt, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel, meddig vannak benne a rendszerbe, ha kikerülnek, mi történik velük? Talpra tudnak állni? Nem tudlak talpra állni? hajléktalanok lesznek? Mit kell velük utána kezdenem? Teljesen ért, tehát hogy nyilvánvalóan az alapellátásban kellene ahhoz segíteni a családokat, hogy meg tudjon élni, hogy talpra tudjon állni, hogy azok a kötelékek, amik vannak, azok ne szakadjanak szét. Tehát én is azt mondom csak, hogy amiről a kérdés szólt, hogy de hát miért? Tehát, hogy miért nem lehet ezt végig gondolni, hogy hogyan kellene ezt jól csinálni, mert ez nemzetgazdasági szempontból sem oké. Tehát, hogyha hosszú távon nézem, ez nem oké.
És akkor a beszélgetés végéhez közeledve egy picit személyesebb vizekre hadevezzünk. Téged azért az ország alapvetően anyácska néven ismert meg, mert hogy te voltál nevelőszülője Olai Bolyának, aki ugye a Megasztárban tűnt föl, és amióta föltűnt, azóta igazából meghatározó előadója a magyar könnyűzenei zenei szintérnek. Készültünk egy összeállítással, hogy megnézhessük azt, hogy korábban hogyan beszélt rólad. Nem árulok egy nagy titkot, hogy rendkívül szépen. Szóval nézzük meg ezt az összeállítást, hogy hogyan nyilatkozott rólad, és aztán lesz egy kérdésem ehhez kapcsolódó.
Jó.
Nagyon-nagyon nehéz volt lélekben és fizikailag is. És alig vártam, hogy egyszer egy olyan helyre kerüljek, ahol ezek a dolgok így megszűnnek. Ha tényleg találok magamnak egy olyan embert, aki úgy elfogad, ilyen bohócan gyereken. És ekkor volt az, hogy anyával találkoztam.
Nem hiszem, hogy anyácskát azért is szoktam anyácskának hívni, amikor valami hülyeséget csinálok. Viszont általában mindig anya, vagy anyum, vagy anyukám. Majd csinált egy könyvet, az volt a címe, a napló, ez egy ilyen útmutatás, mert időnként így elvesztem az életben, és az nagyon jó, mert időnként előveszem, és elkezdem olvasni, és akkor helyére raknak, bizonyos dolgok a helyére kerülnek.
Emlékszem, mikor anya először meg akart ölelni, akkor így megemeltem így a kezemet, de azt hittem, hogy bántani akar.
Én mindig féltem tehát ragaszkodni. Én nagyon-nagyon egy szeretetéhes ember voltam és vagyok, és imádok szeretni, és imádom egyébként, ha szeretnek. Imádok ragaszkodni valakihez, kötődni, és hogyha ez egy megszakad, megszűnik, akkor én nagyon-nagyon ilyen mély állapotba kerülök. Így van, anya? Uh-huh. És hát anyával, nem tudom, ez egy idő után alakult ki, hogy egyre jobban ragaszkodtam hozzá. Már volt, mikor reggel úgy, mikor elmentem dolgozni, takarítani, akkor mindig megvártam az ajtó előtt, hogy mikor jön. Én nagyon röviden, én nagyon szeretem őt, és ha anya nem lenne, akkor szerintem én sem. Ennyi.
Tehát nyilván rendkívül szépen beszélt rólad. Ami engem érdekelne, hogy mennyire segített a gyerekvédelmek a te megítélésed szerint az a média figyelem, amely Olai Bolya miatt a rendszer egészére irányult az ő föltűnését követően.
Én azt gondolom, hogy segítette, és ennek örültem én a leginkább. Éppen azért, mert amit mondtam, hogy visszamenőleg sem volt olyan időszak, amikor az ember azt mondhatta volna, hogy de jó, figyelik ezt a területet, és segítik, és odafigyelnek rá, és az Ibolya féle történet, ez segített abban, hogy egy kicsit a társadalom is így megrázta magát, hogy kik ezek az állami gondozottak, és az ő kapcsán azért megszólalhattak többen, vagy láttak állami gondozó gyerekeket, másokat is ebből a körből, mert hogy szerintem nagyon klassz emberek vannak a kijövő fiatalok között. Ezen a konferencián, amit tartottunk márciusban, két nagyon remek fiatal beszélt például, és nem egy ilyen van, tehát hogy nagyon rossz a megítélése sokszor azoknak a fiataloknak, akik állami gondozásban nőnek föl, vagy nőttek föl, pedig nagyon, nagyon, nagyon klassz emberek vannak közöttük. Mint ahogyan általában, és ez elmondható, de hogy nem rosszabb a közeg. Nyilván nagyon fontos, hogy hogyan foglalkozunk velük, hogyan szeretjük őket, de lehet őket arra helyes irányra terelni, és ott tartani, és csodálatos dolgokat tudnak véghez vinni ezek a fiatalok.
Ugye amikor az olajbolya föltűnt, akkor rengeteg adomány érkezett a tisztadó intézményhez, amelyben dolgoztál, és biztos vagyok, hogy most is, amikor a bicskei gyermekotthonban történt bestiális cselekedetek napvilágot láttak, akkor valószínűleg nagyon sokan az adományozás eszközéhez nyúltak, hogy valamilyen módon kifejezzék a szolidaritásukat, az együttérzésüket, és így tovább. Viszont te nagyon élesen kritizáltad többször azt, hogy miért nem jó magatartás valójában az adományosztás, vagy az adomány gyűjtés és az adomány fogadás. Mi a kritikád ezzel kapcsolatban?
Az, hogy a gyerekotthonoknak adnak adományt, az szerintem rendben van. Az egy jó dolog. Én örültem neki annak idején, amikor az Ibolya kapcsán elindult felénk is, ugye nálunk 14 év feletti nagy darab erős srácok esetenként fülbevalóval, meg furán megnyírva, szóval, hogy így nem nagyon indította meg az embereket az ő segítésük, de az Ibolya kapcsán, amikor ez így napvilágra került az ő sztoria, akkor azért jött hozzánk adomány, ami nagyon jó volt, mert azért ki tudtunk egészíteni egy csomó mindent ott nálunk, meg
akkor
tovább
mi az
tudtuk
vinni.
Az adományosztás az egy kicsit más sztori, és az már mondjuk a jelenlegi munkánkhoz kötődik, akár az egyesületi munkához, hogy többféle, ugye ennek kapcsán, hogy így gondolkodom, ennek kapcsán működtetünk adományboltot, kettőt is, aminek az is haszna, hogy volt állami gondoskodásban élők működtetik ezt a boltot, tehát nekik ez munkalehetőség, az egyik Tiszadobon van, a másik a mellette lévő településen. De én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik vásárolnak ebben a boltban, ezek lehetnek volt állami gondozottak, meg lehetnek a falusi emberek is, ők megbecsülve érzik magukat, tehát ők nem könyör adományt visznek haza, amikor akár 100 forintért, 200 forintért megvesznek valamit, mindegy, hogy mit, egy nadrágot, vagy egy kabátot, vagy bármit, hanem ők vásárlók, akiket ott a boltban is megbecsülnek. Tehát, hogy ez szerintem így önértékelés szempontjából is érdekes. Másrészt meg, ha valaki kifizet 50 forintot akármiért, akkor ő azt megnézi, hogy most ezt hazaviszem, nem viszem, ha hazaviszem, akkor csak olyat viszek, ami kell. Ha meg adományt osztok, annak haszna nincsen, mert esetleg nem úgy kerül felhasználásra, nem becsülik meg. Tehát, hogy nem hiszem, hogy segít, meg önértékelésbe se. Tehát, hogy tudnom kell, hogy igen, én megdolgoztam ezért a pénzért, hála a jó Istennek, hogy olcsón tudok valamit vásárolni, de vásároltam, és nem adományt kaptam.
És akkor egy záró kérdés, részben utaltál is már rá a beszélgetésünk egy korábbi pontján, de amikor készültünk a beszélgetésre, nekem megütötte a fülemet az, hogy 2022-es előadásban így fogalmaztál, hogy idézlek téged, nem várhatod el vezetőként a beosztottattól, hogy szeresse a gyereket. És részben utaltál rá, hogy ez miért egy problémás helyzet, de szeretném, hogyha mégiscsak kifejtenéd, szóval igazából, mert azt gondolom, hogy amit láttunk az Ibolyától, az pont az ellenkezőjét mutatja ennek. Szóval, hogyha nem lehet elvárni a nevelőszülőtől, hogy szeresse a gyereket, akkor igazából mit lehet tőle elvárni?
Hát ugye ezt nem találod meg sehol elvárásként, hogy és akkor, hogyha erre a pályára lépsz, akkor szeresd a gyereket. Nem lehet előírni, hogy szeress egy gyereket, vagy szeress bárkit, mert vagy tudod szeretni, vagy nem tudod szeretni. Ráadásul ez megint egy kicsit személyiségbeli kérdés is, mert van, aki mindenkit tud szeretni, meg van, aki senkit nem tud szeretni, szóval ezt előírni nem lehet. Azt, hogy szakmailag legyen jó, és úgy végezze a dolgát, ahogyan az szakmailag elvárható, azt lehet, tehát azt elő lehet írni, azt vissza lehet ellenőrizni az egyéb. Az más kérdés, hogy nem csak én magam gondolom azt, hogy én biztos nem tudnék úgy dolgozni gyerekvédelembe, hogy nem, az ember önként, tehát hogy megszereti a gyereket. Meg nyilván mondjuk nálam az is van, hogy jövök valahonnan, hozom a saját múltamat, tudom, hogy mit érez a másik. És engem az ilyen kis bűnöző palánták, aki mondjuk 16 évesen úgy került be, hogy volt 80 bűncselekmény mögötte, hallgattam az élettörténetet, és így folytak a könnyeim. Mert látsz magad előtt egy életet, amit már gyerekként tönkretettek, mert megtanították, hogy kell bebújni a lyukon, hogy ki tudja rámolni a boltot 6 évesen, és már gyakorlatilag onnantól kezdve az élete egy rossz irányba elmegy, és látod, hogy úristen, tudunk neki egyáltalán segíteni, vagy nem tudunk segíteni, mi lesz belőle egy fiatal élet. Szóval, hogy ezt nehéz szerintem olyan módon végezni, hogy az ember nem teszi oda a szívét, lelkét egy ilyen sztoriba. Azt gondolom, hogy azok az emberek égnek ki, akik nem tudják megszeretni ezeket a gyerekeket ebben a munkában.
De akkor mire utaltál ezzel a mondatoddal, hogy nem várhatod el vezetőként a beosztottattól, hogy szeresse a gyereket?
Csak erre, hogy vezetőként tényleg nem várhatom, mert nem írhatom neki elő a munkaköri leírásába, hogy és szeresd a gyereket. Azt elvárhatom, hogy nem beszélhetsz vele csúnyán, nem mondhatsz neki dolgokat, nem cigányozhatod, nem, de ezeket számon kérhetem, megkövetelhetem, a hangnemet is megkövetelhetem, egy csomó mindent megkövetelhetek. Azt nem tudom előírni, hogy szeresd a gyereket. Jó, ha szereted, mert sokkal könnyebb lesz neked. Meg nem maradsz meg, hogyha nem szereted őket. Itt nem maradsz meg.
Feltétlenül a nézőink között nagyon sokan vannak olyanok, akiknek a környezetében van nevelőszülő, akinél vannak is gyerekek elhelyezve. Mit mondanál nekik, mi az, amire leginkább egyébként a környezetétől nevelőszülőnek szüksége van? Mert felteszem, hogy nem az együttérzésre, felteszem, hogy nem a szánalomra, felteszem, hogy nem ezekre a típusú érzésekre, de igazából, aki valamilyen módon szeretne támogató, szolidáris lenni, mit tegyen, hogy jól tegye?
Hát nyilván mindenki a maga helyzetéből tud segíteni. Én azt gondolom, hogy ezeknek a nevelőszülőknek egy elismerés, egy támogató válveregetés, vagy csak azt, hogy köszi, de jó vagy, de jól csinálod, vagy bármi, amivel megerősíted őt abban, amit ő csinál. Azt gondolom, hogy az anyagi elismerés mellett borzasztóan nagy szükség lenne arra, hogy a gyerekvédelemben dolgozó szakembereket, nevelőket, gyerekfelügyelőket, nevelőszülőket, megbecsülje a társadalom. Mert most azért nagyon sokszor lehet azt hallani, a nevelőszülő oda megy és pénzért csinálja. Ezt pénzért nem lehet csinálni, tehát annyi pénzt messze nem kap, amennyiért ezt az ember csinálja, vagy nyilván az jó, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ez a megélhetést segíti, hogy nevelőszülő, de attól még ő lehet jó, de csak a pénzért ezt a feladatot nem lehet csinálni, és meg kéne őket becsülni. Mindenkinek abból a pozícióból, ahol van.
Kiváló végszó, köszönöm szépen. Illés Néhány Aranka, nagyon jó volt veled beszélgetni, gyere majd kérlek máskor is.
Köszönöm szépen.
Ez volt a beszélgetésem Illés Néhány Arankával. Hogyha esetleg menet közben kapcsolódtál volna be, akkor javaslom, hogy tekerd vissza a beszélgetést a legelejére, és hallgass végig egyben is. Szerintem kifejezetten izgalmas volt a legelejétől kezdve az összes megszólalás Arankának. Sok mindent meg lehetett tudni azokról a kihívásokról, amelyekkel a nevelőszülők néznek szembe, de úgy általánosában is lehetett szerintem sok elgondolkodásra érdemes információt meghallani arról, hogy valójában mi is a baj a gyermekvédelmi rendszerben. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, ha van 1%-ot kérlek, hogy ad nekünk 2024-ben is, hogy folytathassuk a munkánkat. Egyébként ha bármilyen észrevételed vagy kérdésed van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor a komment szekcióban várunk. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Jó estét kívánok, ciao.